Mit gondolsz Mészáros Lőrincről?
Szerintem nem boldog.
És Várkonyi Andreáról? Ő boldog lehet?
Szerintem ő nagyon rossz kompromisszumot kötött az élettel.
Nem lehetne szerelmes úgy Mészáros Lőrincbe, hogy minden oké legyen?
Én ezt nem hiszem el, ezt a történetet. Nekem volt egy beszélgetésem egy lányjal, aki egyszer azt mondta, hogy ő egy milliárdossal ment valahová, és az a milliárdos az kikezdett vele, és az a lány, aki nem egy prostituált, nem egy rossz életű, nem valaki, azt mondta, hogy azért azt érezni az auráján, hogy van neki 30 milliárd forintja. Úgy lép fel, úgy működik, egész egyszerűen ez hat. Nem mindenkire és nem állandóan, de gondolj bele, mennyire más élet az, ahol 6-8 fekete autóval kísérnek, és hogyha van egy kis időd, akkor fölülsz a magángépre, és hogy 800 négyzetméteres a nappalid. Tehát, hogy ez is ott van.
A jövőben inkább lenne humorista, mint politikai jellemző, de minden a pandémiától függ. Bunyevácnak vallja magát, és az édesapja életében csak egyszer gratulált neki, amikor megszerezte a jogsiját, azóta is beosztja azt a dicséretet. A fővárosban mellimplantátumokat árult, majd az SZDSZ-ben nevelkedett. Azóta is hiányzik neki a párt szellemisége. Mostanában az ellenzéki összefogás szídja, mert szerinte nincs koncepciójuk arra, hogy mi fog történni egy esetleges kormányváltás után. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Ceglédi Zoltán elemző, stand-upos szerint Mészáros Lőrinc nem boldog. A mennyasszonya, Várkonyi Andrea pedig rossz kompromisszumot kötött az élettel. Beszélünk sok mindenről, ellenzéki összefogásról, Orbán Viktorról és a krumpliosztásról is. Politikai elemző és humorista is vagy, van a kettő között átfedés, vagy ez az egész mind csak vicc?
Én szeretném hinni azt, hogy nem csak vicc a szó sokféle értelmében. Most, amikor beszélgetünk, pont egy frissen visszatért stand-up előadásom után vagyunk, és azért én arra elég nagy hangsúlyt fektettem, hogy olyan dolgokat mondjak, amitől az emberek, ha úgy tetszik, akár el is fáradnak agyban. Nem akarok ilyen finnyázó lenni. Ugye van ez a kocsmai történetek műfaj, amivel lehet bruhaháztatni. Nekem ez nem is állna jól, nem is jönne belőlem. Az elmúlt 4 évben egy kocsmai történetet meséltem el a színpadon. Én azért azt szeretném, hogy aki föláll, az azon túl, hogy jól szórakozott, az vigyen magával valamit. És a másik fele is igaz. Hogy tudnélik, amikor én az úgynevezett komoly keretek között beszélgetek a tévében, vagy rádióban, vagy adok valamilyen nyilatkozatot, akkor tudatában vagyok annak, hogy másik oldalon akkor is van egy közönség, akinek többet kell átadnom, mint azt, hogy most éppen milyen tények birtokában vagyok. Neki is kell valami produkciót nyújtani.
Nem félsz attól, hogy a kettő összemosódik? Ugye ez már összemosódott.
Nem, én igazából attól félek, hogy ez a kettőség ez fönnmarad. Tehát, hogyha én nagyon őszinte vagyok, akkor én nagyon jól el vagyok az én saját közönségemmel. Tehát, hogyha itt nem zárják be megint a világot, pláne az országot, és én találkozhatok azokkal, akik jegyet vesznek az előadásaimra, akkor az úgynevezett elemzői létből én hajlandó vagyok jóval kevesebbet is vállalni, akár nullát is.
Azt olvastam, hogy 6 éves korodtól már ügyvéd akartál lenni.
Igen.
Amikor felvettek az egyetemre, a jogi egyetemre, akkor ez csupán 6 napig tartott, és utána kiábrándultál belőle, és feladtad. Miért?
Hát mert ott pont azt nem lehet csinálni, amit én most csinálok. Tehát, hogy kiállni, produkciót nyújtani és meggyőzni az embereknek. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom. Egyfelől a jogi képzés sem volt akkor annyira gyakorlatias, most nem tudom mi a helyzet, mert azóta eltelt már több évtized, de ugye akkor minket nem arra treníroztak, hogy mi történik egy tárgyalóteremben, sőt, végig lehet tolni úgy egy jogi egyetemet, vagy lehetett akkor, hogy maximum szemináriumon találkoztál szerződéssel, mint olyannal, hogy a másik felét mondjam. És amikor én elmentem először egy tárgyaláslátogatásra, és ott papírból rosszul fölolvastak egy perbeszédet, amiről én ugye előtte minden amerikai sorozatban azt láttam, hogy hú, hát ez a csúcsa az egésznek, és akkor ott győzi meg, vagy cáfolja meg. És akkor azt mondtam, hogy hát ez nem, ez a jogszolgáltatás, ez a mechanikus dolog, ez engem nem érdekel. És akkor elkezdtem mindenféle menekülő, meg kerülő utakat keresni, hogy jó, hát a jogegyetemet végig kell csinálni, mert apám nem enged haza, de azt tudtam, hogy én ilyen módon nem. És nagyon nem is lett volna jó jogász szerintem. Én jobb elemző, meg jobb stand-upos vagyok, mint amilyen ügyvéd lettem volna.
Féltél apától? Feladhattad volna a jogi egyetemet, és hazasétálhattál volna következmények nélkül?
Hát, az én apám ez az ilyen nagyon klasszikus, nagy darab, gubancos szakállú bunyevác, tehát ő nagyon komolyan veszi a szerepkörét. Hát szerintem az egy ilyen feloldhatatlan feladat, vagy deal volt köztünk, hogy ezt a jogi diplomát meg kell szerezni. Úgyhogy csinálhattam volna mást, és a mai eszemben már azt gondolom, hogy többre mentem volna azzal, hogyha falhoz vágom a kanalat, és eljövök Pestre, és akkor itt kezdek mondjuk politológusként, mert amikor fölvettek a jogra, akkor fölvettek abban az évben a politológiára is. Csak a jogi egyetem volt előbbre írva, és akkor pont nem lehetett választani ezek közül. Hát nézd, azt feltételezem, hogy apám büszke rám, nem szokott ilyeneket mondani, de nem...
Nem mondta még soha?
Figyelj, 18 éves voltam, vagy 17, amikor egy héten belül szereztem meg a jogosítványt és az angol középfokú C-típusú nyelvvizsgámat, és akkor apám mondta, hogy fiam, ez nagy dolog volt.
Most már ember vagy.
Hát, és akkor azóta ezt így beosztom magamnak, hogy egyszer volt ilyen.
Baján nőttél fel, ott szívtad magadba a csít, oda jártál középiskolába, de hogy nem odavalósi vagy. Nagy volt a kulturális különbség Tompa és Baja között?
Mindig ilyen lépcsőket ugrottam, tehát Bajáról Pécsre menni is, meg Pécsről Pestre költözni is, azt megtapasztalni hirtelen, hogy ott van egy város, plusz egy szabadság. Mert nem egyszerűen csak egy faluból egy város, akkor Tompa még falu volt, most már város, hiszen nagyon fejlett 5000 fős település. Hogy önmagában az, hogy ez a 90-es évek első, vagy 90-es évek középső harmada, amikor még nem igazán vannak mobiltelefonok, sőt, még otthon nálunk még egy jó ideig vonalas sem. Képzelj el bárki, hogy a 14 éves gyerekét fölrakja a sárga buszra szombaton kora délután, és csak reménykedhet benne, hogy pénteken meg majd le fog szállni ugyanarról a buszról, ugyanabban a tompai buszmegállóban. Elképesztő nagy szabadságom volt. Tehát, hogy én a bármi nemű liberalizmusomnak a gyökere az az, hogy 14 és 18 éves korom között én kollégista voltam Baján, lényegében hagytak, hogy működjek, hogy fejlődjek, hogy éljek, hogy kipróbáljak dolgokat, és hát az életem, ha egybefüggő 4 évet keresünk, ami ilyen kvázi legboldogabb volt, akkor az nagyon esélyes, hogy ez a gimnazista és kollégista évek.
Itt Pesten nem tudod ezt újraélni?
Pest rengeteg lehetőséget nyújt, de meg én is változtam. Rajtam sokkal több a felelősség, akkor kb. Csinálhattam bármit. Tehát oly nagy baj nem történhetett. Most azért, érted, hogyha pártelnökök zokon veszik azt, hogy te csúnyát mondtál, vagy kiposztoltál egy másik pártelnök által megrendelt közvéleménykutatást, és ugye ezeknek a kutatásoknak egy jó részénél az eredményt rendelik meg. Szóval az egy más típusú felelősséggel jár, mint amikor Baján tényleg csinálhattunk bármit. Meg hát a világ is megváltozott. Én a 90-es éveket nagyon szerettem. Akkor volt Magyarországban az a svung, ami azt ígérte, hogy a holnap egy picit szabadabb lesz, rengeteg lehetőséged van, az lehetsz, aki lenni akarsz. Ennek egy része hazugság volt, akkor ezt még nem tudtuk. Akkoriban, a magazinokban, az újságokban jól öltözött menedzserek, menedzser kalkulátorral, biztos emlékszel erre a készülékre, menedzser kalkulátorral ültek valami ilyen sötétített üvegű autóban, és nagyon sikeresek voltak, és mentek Európába. Most meg a farhát van ott, meg a 99 forintos leértékelt krinolin. Tehát, hogy Az a bajom, hogy, sőt, van ilyen pizzéria, hogy válság pizzéria, hogy szar, de olcsó. Tehát, hogy én azt szerettem akkor, hogy azt ígérték, hogy rád van bízva az életed, mehetsz előre, érték volt még az, hogyha az ember akar valamit, és tényleg ránk zuhant a szabadság, hogy egy csomó hülyeséget is lehetett csinálni. 2004-ig ennek az országnak, az összes embernek, egy-két ilyen Csurka Istvánt leszámítva, volt egy közös célja belépni az Európai Unióba. Tökre összekovácsolta a nemzetet. Ezt senki nem kérdőjelezte meg, aki komoly ember volt, hogy ezt kell csinálni, erre felé kell menni. És most már az a helyzet, hogy jó, másfél évtizede nincs ilyen közös célunk. Senki nem ígéri azt, hogy ezért vagy azért lesz neked jobb. Nincs, ami felé ez a 9,5 millió ember tartson. És én szerettem azt, hogy ezt mutogatták nekünk. Én szerettem azt, hogy nem a szocializmus a kockaladával, meg a vasárnapi kirántott hússal, azzal azt mondta, hogy maradjál te csak ott, mert jó, mert ez a legvidámabb barak.
De miért nincsenek ígéretek? Ugye 6-8 éve csak azt halljuk, hogy folytatjuk. Vagy nem hagyjuk abba. De mit?
Szerintem az, hogy a Fidesz mit csinál, az elég jó körülhatárolható. A Fidesz politikai ellenfeleinek a legnagyobb tévedése az, hogy ezt a folytatjukot, azt egy üres frázisnak gondolják. Szerintem az emberek teljesen jól értik és érzik, hogy a Fidesz kormányzása miről szól. A Fidesz kormányzása arról szól, hogy az állam szolgáltató funkcióit leépítem, az új realitást azt radikálisan átalakítom, kevesebbet vonok el tőled, de kevesebbet is kapsz, növelem a társadalmi különbségeket, tagadom a társadalmi mobilitásnak a fontosságát, sőt, ezt megpróbálom csökkenteni is, örvendezek azon, hogyha a szakmunkás képzőbe jelentkeznek többen, és csökkenteni próbálom a diplomások számát, balanszírozok a nemzetközi politikában nyugat és kelet között, premizálom a felső fehér középosztálybeli családokat, heteroszexuális családokat, 2-3 gyerekkel legalább, ők kapják a csokkot, ők tudják megvenni a nagyobb autót, hergelek bizonyos társadalmi csoportok ellen. Tudnám estig sorolni, hogy mi az, amit a Fidesz, amikor nem ír programot, akkor azt ígéri, hogy folytatja. Ezzel kell szembeállítani valamit szerintem. Az más kérdés, hogy vannak olyan ciklusok 2010 óta, nem egy, nem kettő, hanem szinte mind a három így nézett ki, ahol azt, ami később fő témája lett annak a ciklusnak a Fidesz politikájában, azt nem mondta be előre. Nem mondta be előre a rezsicsökkentést, megtalálta a 12-13 fordulóján. Nem mondta be a migránsozást, és azt látjuk, hogy most meg ugye a koronavírus hozott el egy olyan témát, ami jó eséllyel ki fog futni a 10, vagy a 22-es választásokig.
Na visszatérünk erre, meg a politikára egy kicsit később. Meglettek a diplomáid, és utána felköltöztél Budapestre. Uh-huh. Baromi sok mindent csináltál. Voltál például szépészeti klinika PR-osa. Mik voltak a leghülyébb munkahelyeid?
Nagyon vicces, mert ugye a velem készült bármiféle beszélgetésekben, azt úgy óvatosan kikerüljük, hogy én sajtóreferens voltam az SZDSZ-nél.
Mert én erre rá akartam kérdezni.
Nem csak ugye ettől általában félnek, de ahogy megy előre az idő, van egy ilyen belvárosi, ilyen alternatív divat shop, egy showroom, ahol akiket még azért lájkoltam be, mert volt egy jó kávézójuk is, ami tönkre ment. Viszont ezek a ruhák, ezek vannak, és múltkor megláttam a menő, vagány, különleges ruhadarabok között egy olyan 2006-os SDS kampány jacket, ami nekem még munkaeszköz volt, ők meg már úgy hordják, mint egy régi retro darabot, tudod, mint a 16 éves kislányok, akik fölveszik a Nirvana pólót, de nem ismerik a számokat. Azt hiszik, hogy valami buddhista dolog. Szóval, ha a leghülyebb munkákat keresem, igazából, nézd, ugye én tényleg nagyon sok mindent csináltam, de alapvetően mindig az volt a dolgom, hogy kitaláljam, hogy az embereket mi érdekli, és azt milyen módon lehet megfogalmazni számukra. Tehát, hogy engem egy PR-os vagy reklámcég az ilyen copywriterként tudna leginkább alkalmazni, hogy megírjam azokat a szövegeket, meg kitaláljam azokat a kampányokat. Ezeket csináltam, de hát ezen belül tényleg a labordiagnosztikai cégtől kezdve az online társkeresőn át a legkülönbözőbb dolgokat, egyébként tényleg, tehát magánklinikánál is, hogy akkor hogyan győzzék meg a lányokat arról, hogy csináljanak melműtét, és mondtam, hogy szerintem ne. Ugye nekem azért a nagy munkahelyeim, azok úgy néznek ki, hogy fölköltözök Budapestre 2004-ben, 2004. december 6-án kezdek el dolgozni a sajtóosztályon, és 2007. március 1-én fejezem ezt be, és akkor megyek át, vagy 2008, bocsánat, és akkor megyek a Republikon intézetbe, ott töltök el 7 évet, és közben csinálok egy csomó mindent, ott is tehát kezdek el a heti hetesbe szerepelni hasonló helyeken, és 2015 óta vagyok szabadúszó. Tehát azóta nincs olyan hely, ahol nekem lenne egy asztalom székkel, és ez egy nagyon szerethető állapot.
Milyen volt a Szadesznél?
Én nagyon szeretek gyakorlatból tanulni dolgokat, és ott erre nekem lehetőségem volt. Én utólag döbbenek rá, hogy mi minden volt a tankönyveimben, amit emberek kitaláltak, hogy azt hogyan kell csinálni, és rosszul leírták, vagy lehet, hogy jól írták le, de a tanárok rosszul tanították. Gyakorlatban tanulni én nagyon szeretek. És a sajtóosztály ez egy ilyen kivételes helyzetben volt. Én voltam az egyetlen férfi vagy fiú, hát voltam 25 éves, csak női dolgozók voltak. Valahogy ez úgy van, de a mai napig, hogy a sajtószervezésben, irányításban ott van egy elképesztő női dominancia, valahogy csak a szövegíróknál több a férfi.
Rosszul érezted emiatt magad?
Sőt, tök jó volt. Én nagyon szerettem ezt. Én minden kolléganőmtől más tanultam. Tehát a sajtófőnököm az egy ilyen Angelina Jolie típus volt. És én azt nagyon szeretem, mikor levágják a fölösleges kanyarokat. Mennyire beszélünk csúnyán ebben a műsorban?
Bármennyire, persze.
Tehát én azt nagyon szerettem, mikor odavittem neki egy sajtóközlemény tervezetet, fogta, kinyomtattam, fogott egy tollat, és elkezdték üzgetni, hogy ez nettó fasság. Nekem nem sérült a lelkem ettől. És tudtam, hogy akkor ezt nem csináljuk, akkor ez nem oké, és akkor helyette olyasmit csinálok, ami jó. Ehhez képest voltam ott én a szövegíró, nagyon szerettem, egy ilyen nagy közös war room, egy ilyen háborús szoba volt, pláne kampányokban, és én ott nagyon sokat tanultam. A mostani hozzáállásom a politikához az ott alakult ki, mert ugye mindent, az érdekes volt látni, hogy ugye mindenki nyal a fontos embereknek, aki valamilyen pozícióban van alatta. A sajtóosztály az teljes kivétel. Tehát mert mi velük dolgozunk, és nem öltöztem föl soha rendesen, míg ugye az összes minisztériumi dolgozók lakba, frakba járt, meg tényleg mindenki Bajnai Gordonnak öltözött ilyen csatos cipővel, meg varjukabáttal, És mindenki, hogy ó, miniszter úr, a miniszter úr, én meg a Kálmánt kerestem. És ugye a kormányzás 4 éve az úgy néz ki, hogy megkapja a minisztérium a magas arzsiát, ugye a kormánypárt voltunk, csinálja a dolgokat, és az emberek körülbelül a választás előtt 1,5 évvel a hivatalos kampány kezdett környékén jönnek rá, hogy na jó, de hát ezt folytatni kéne. És akkor csörren meg a telefon a sajtóosztályon, hogy jó, most már a szakmai munkát elvégeztük a minisztériumban, most már akkor kezdenénk a kampányt. És hogy olyankor derül ki, hogy ez miért fontos. És én a mai napig itt, nekem ez fura, tehát hogy ha tompán nekem azt mondták volna, hogy lényegében minden pártelnökkel tegeződni fogok egy adott ponton, és nem azért, mert jobban vagyunk, hanem azért, mert e tekintetben van egy olyan szint, akkor azt nyilván nem hittem volna el. És most sem nagy képűségből mondom, hogy azért, mert ez nekem simogatná a lelkemet, csak jelzendő az én szerepemet. Ez, amit sokszor a nézők nem akarnak megérteni, hogy miért nem nyalok alá valakinek. Eljött 2007 vége, amikor én már láttam, hogy ugye 1%-on állt a gazdasági növekedés, 1%-on volt az SZDSZ is, hát és én azt éreztem, hogy...
Hogy ennek vége van?
Meg hogy azért, tehát én meg hozzászorultam egy üvegplafonhoz. Tehát addigra már lecserélődött a sajtóosztály is, és így azt éreztem, hogy nem, tehát nincs olyan szerep, amit én ott be tudnék tölteni. Köztünk szóval elég vacakul is kerestem, tehát nem az volt, mint most talán, hogy ezeket a szereplőket jól megfizetik. Nekem tényleg nem volt egy túl magas fizetésem. Hát annyi elemzői véna már akkor is volt bennem, hogy mondom, ez 2007 vége, tehát az SZDSZ még kormánypárt. És akkor mondom, hogy főnökeimnek, hogy én szeretnék elmenni, ezt befejezni. És hát ugye rögtön volt az asztalomon ajánlat 3 vagy 4 minisztériumtól, hogy lehetne oda menni dolgozni. Hát illetve van ez a Republikon intézet, most indult, hát tudja a fene. És mondom, hogy de gyerekek, én szerintem nem. Ez a koalíció így nem tart sokáig, hogyha erre megyünk. Úgyhogy én ezt a bizonytalan Republikont választanám. És volt olyan kollégám, aki a környezetvédelmi minisztériumban, a Fodornál, 3 hétig tanulta, attól kezdett, 3 hétig tanulta, hogy mi merre van, aztán 3 hétig segített csomagolni az embereknek, mert ugye fölbombott a koalíció. Nálam úgy lett ott a sztorinak vége, hogy azt éreztem, hogy csináltam már, azt nem tudom, 1400 sajtóközleményt, többet már én ebből nem fogok tanulni.
Gondoltad volna akkor, hogy később lesz még pártkötődésed?
Úgy pártkötődésem az nem is voltam, hogy párttal nem vállaltam utána soha ilyen szövetséget, vagy közösséget, politikusokkal igen. Az egy fontos különbség. Az SZDSZ-ről én mindig úgy beszéltem, hogy mi. Ilyet a, mondjuk a Momentummal kapcsolatban nem tudtam volna soha mondani, hogy mi. Tehát úgy nem voltam soha része. A mai napig a baráti társaságom, meg bizonyos szempontból a szakmai kapcsolataim is egy jó része, az abból az SZDSZ-es időszakból származik, mert tényleg volt egy csomó tehetséges ember, aki után egy csomó minden történt. Így én soha nem voltam része másnak. Tehát ez szerintem egy lényeges különbség.
Uh-huh. Hogy keveredtél Donát Annához?
Az van,
ez egy kényszer megoldás volt korona alatt?
Én szerettem volna, tehát hogy nekem a legeredeti tervem az volt, hogy hagyjuk a francba ezt az egészet, amit én csinálok. Annyira reménytelen a magyar politika, és ebben egyetlen reménysugárt láttam, hogy a Momentum elért 10%-ot az európai parlamenti választáson. Donát Anna, akit én az egyik legtehetségesebb, meg szerintem legperspektívikusabb fiatal magyar politikus nőnek tartok, ő 5 éven keresztül teljesen független lesz ettől a mocsártól. Én eredetileg abban voltam, hogy akkor hagyjuk itt ezt az egészet, én kimegyek Brüsszelbe, és onnan próbálom meg összerakni azt, ami neki kéne. Aztán ez egyikünknél sem volt meggyőző alternatíva, neki Brüsszelben olyan ember kell, és ezt tökre megértettem, aki azokhoz a dolgokhoz ért, ami ott kint van. Ez egy tök más világ. Én menet közben tanultam meg, hogy akkor milyen az, amikor valakit kékkártyáznak, meg a tekintetét kapom el, hogy hozzá tudjak szólni, meg hogy milyen. Meg valószínűleg rohadtul idegesített is volna egyébként az a tempó, hogy ott dolgokat intéznek. Másfelől meg, szóval, hogyha őszinte vagyok magamhoz, akkor én ugye akkor voltam az ilyen stand-upos karrieremnek így a felívelő szakaszában, és nem nagyon tudtam volna odahagyni. Ezért született egy ilyen szempontból rossz hibrid megoldás, hogy valamennyire próbálok maradni az, aki vagyok, de közben segítek fölépíteni az ő politikusi profilját is. Ami szerintem nem volt jó megoldás, és nem is kellett volna odáig húzni, ahogy azt eredetileg csináltuk.
Megbántad?
Nem. Nem. Azt lehetett volna ügyesebben intézni, ahogy az egész volt. Mondom ezt azzal együtt, hogy szóval eltelt azóta már, hogy erről írt a sajtó, eltelt most már nem tudom, 8 hónap. Uh-huh. És ha belegondolsz, az a fene nagy erkölcsi felháborodás és a független újságírás melletti kiállás, ami indokolta azt, hogy én akkor címlapokon voltam napokig, az valahogy egyetlen más képviselő, egyetlen más asszisztensét sem érte el.
Azt azért szögezzük le, hogy közéleti szereplő vagy. Gyakorlatilag a szakma úgy érezte, én ezt olvastam és ezt láttam, hogy mintha te titkoltad volna azt, hogy a Momentumos Donát Annának vagy az asszisztense.
Na de ezen azok háborodtak fel a legjobban, akik nem mondhatják azt, hogy én közszereplő vagyok, tekintve, hogy soha egy büdös sort nem írtak rólam, nem vettek rólam tudomást. Hát abból a cikkből, ami ezt elindította, igazából két dolog hiányzik. Az egyik, hogy Zaher Gábort korábbi interjú alatt idézzem, hogy kifaszom az a Ceglédi Zoltán. De ezt gondolj bele, az mennyire önleleplező, hogy itt ez a társaság, ezek az egykori indexesek, akik egy aktív ignoranciával vannak a vidéki hülye gyerek iránt, aki vagyok. Tehát soha nem mondtam, tettem, javasoltam, csináltam olyasmit, amit észrevegyenek. Egyszer sem. Tehát, hogy az ő számukra nem létezem, amivel nekem nincsen bajom, mert nem dolguk, hogy engem építsenek. Nem dolguk, hogy engem bárhol szerepeltessenek. Csak hogyha egyszer születik rólam egy címlapos cikk, akkor nem kéne bele egy keretes, hogy ki ez a csávó, akiről soha egy büdös sort nem írtunk. Mert érted, Orbán Viktorról nem kell leírni, hogy Orbán Viktor Mihály, jogász, 5 gyermek, édesapja, mert naponta foglalkoznak vele. És akkor derült ki, hogy persze, igazad van, közszereplő vagyok, sokkal értékesebb tekintetben a brandem, mint azt én magam gondoltam, hiszen ezek a csávók, ezek folyamatosan követnek és utálnak engem, és csinálnak egy ilyen akciót, hogy leszedjenek a pályáról. És a másik, ha én valóban újságíró vagyok, aki valóban átláthatóságot akarok ezekben a kérdésekben, akkor kikérem a többi képviselő szerződését is. Akkor utána megyek annak, hogy még hány ember van, és én nem fogok neveket sorolni. Sem európai parlamenti, sem magyar országgyűlési képviselők esetében, akiknél egyébként ugyanúgy, mint nálam is, mert ezért úgy titkoltam, idézőjelben, hogy maga az adat nyilvános volt. Tehát arra én nem tudok mit mondani, hogyha valaki megünnepelteti magát, hogy micsoda fantasztikus oknyomozást hajtott végre, hogy a január óta létező szerződés novemberben, miután lesúgta neki az egyik ellenérdekelt politikai oldal, jól megtalálja az Európai Parlament honlapját.
Miért nem lettél politikus?
Fú. Na erre most már van tök jó válaszom, ezt nagyon sokáig forgattam a fejemben, hogy, mert nyilván volt ilyen ambícióm. És láttam múltkor egy beszélgetést Bájer Zsolttal, aki elmesélte, hogy ő, aki ugye, most nem akarom adni a lovat a kommentelőim alá, de sok szempontból hasonló pályán volt, mint én. Tehát ő egyébként a Fidesz frakciónál volt, ugye sajtófőnök, szóvivő, stb. Aztán újságíró lett, csinált különböző dolgokat, show műsora is van, és ő mondta, hogy ő gondolkodott a 90-es években azon, hogy ő politikus legyen. És őt Orbán Viktor beszélte le azzal, hogy de Zsolt, hát gondolj bele a parlamentben, biztos, hogy te bírnád türelemmel, cérnával ezeket, és az még a 90-es évek. Tehát ami most van, az meg pláne olyan, én ismerem magamat, pontosan tudom ez a bunyavác, miért ez, hogy működik bennem, pontosan tudom, hogy az én luxusom, ami az, hogy nem akarok mindenkivel jóba lenni, az hogyan tudna működni így a parlamenti padsorokban, tárgyalásokon, hogy amikor elém hoznának egy olyan ajánlatot, javaslatot, amit ugye a tévében elküldenék a francba, akkor a füstös szobák mélyén nekem azt el kéne fogadnom, vagy fölírnák nekem, hogy mit gondoljak valamiről, miközben ennek a fordítottját szeretném, tehát hogy gondolok valamit, és azt szeretném elmondani. Szóval röviden nem férek én bele abba a keretrendszerbe, ami most a politizálás. Ez akkor tudna megváltozni, hogyha valami az enyém lenne. Ugye az SZDSZ megölte saját magát, és ahogy mondtam neked, azóta nekem nem volt olyan politikai közösség, amit nagyon az enyémnek éreztem volna, szerettem volna, hogy legyen. Mondjuk az Együtthoz az égvilágon semmi közöm nem volt, de folyamatosan azon csapkodtam őket, hogy de hát ti liberálisok vagytok, mondjátok már ki, csináljátok már meg, most épp a szívós csávó az elnökötök. Előtte meg az, hogy miért ne lehetne ezt fölvállalni? Tehát, hogy nekem nem volt igazán ilyen politikai közösségem az elmúlt 10x évben, nem is biztos, hogy lesz a közeljövőben, ami azt jelenti, hogy politikus maximum úgy tudnék lenni, hogy nem tudom, valahol polgármester, és akkor a helyi közösség választ meg, de nem tudom az mennyire az én munkám.
Hiányzik az SZDSZ?
Tudod, mi hiányzik? Az a helyzet, hogy az SZDSZ nekem azért hiányzik, mert ha fölhívtam egy megyei elnököt, ha fölhívtam az ügyvői testület 8. tagját, akkor ő nekem szabatosan el tudta mondani, hogy egyébként az erdőgazdálkodási törvény alapján így fog majd kinézni ez és ez a zöld terület. A másik el tudta akkor mondani, hogy a Bence Gyuri erről mit gondolt 93-ban. A harmadik el tudta mondani, hogy autópályát erre építünk, és ezért is. Tehát, hogy volt egy olyan alapja annak, hogy a világról gondolkodunk, amit nem... Ugye nem az volt a közfelkiáltás, hogy az emberek nem olvasnak programot, hanem hogy mi egy párt vagyunk, aminek dolga van azzal, hogy a közös ügyeit intézze. Nekem az hiányzik, hogy egy középvezető, valaki, aki valamelyik kerületben intéz csak dolgokat, az is olyan ember volt, akivel ma nagy interjúkat csinálnának. Hát gondolj bele, én voltam az utolsó kis sajtóreferens, semmi beosztásom nem volt, kerestem 114 ezer forintot, és ehhez képest ma van egy elég jó kis nyilvános elérésem. A többiek meg sokkal nagyobb dolgokat csinálnak. Gondolj bele, egy Nyári Krisztián az ott dolgozott a fővárosi sajtóosztályon. Tehát, hogy nekem igazából ez hiányzik.
Folytatjuk a szelfit Ceglédi Zoltánnal, elemzővel, stand-upossal, aki úgy véli, a Fidesz kormányban már nem a jogászok, hanem a kommunikációs szakemberek dominálnak, és persze beszélünk arról is, hogy kit tart a legesélyesebb ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. Jöhet néhány gyors kérdés?
Aha.
Mit gondolsz Mészáros Lőrincről?
Szerintem nem boldog.
És Várkonyi Andreáról? Ő boldog lehet?
Szerintem ő nagyon rossz kompromisszumot kötött az élettel.
Nem lehetne szerelmes úgy Mészáros Lőrincbe, hogy minden oké legyen?
Én ezt nem hiszem el, ezt a történetet. Röviden válaszolok, de nekem volt egy beszélgetésem egy lányjal, aki egyszer azt mondta, hogy ő egy milliárdossal ment valahová, és az a milliárdos az kikezdett vele, és az a lány, aki nem egy prostituált, nem egy rossz életű, nem valaki, azt mondta, hogy azért azt érezni az auráján, hogy van neki 30 milliárd forint. Úgy lép fel, úgy működik, egész egyszerűen ez hat. Nem mindenkire és nem állandóan, de gondolj bele, mennyire más élet az, ahol 6-8 fekete autóval kísérnek, és hogyha van egy kis időd, akkor fölülsz a magángépre, és hogy 800 négyzetméteres a nappalid. Tehát, hogy ez is ott van. Azt miért hiszük el jobban, hogy hat, hogyha valaki ki van gyúrva, vagy nagy melle van, vagy nem tudom, csücsöri a szája. Hogy ezt miért hisszük el jobban, hogy az hat, és azt miért nem hisszük el, hogy ezt, ami szintén tulajdonsága valakinek, nem hat. Szerintem itt is hat ebben az ügyben.
Mit gondolsz Orbán Viktorról?
Ő a legfontosabb szereplője az elmúlt 30 év magyar politikájának.
Mostanában azt olvasom, hogy neked baromira nem tetszik ez az összellenzéki összefogás. Ennek személyes okai vannak, szakmai okai vannak, vagy egyáltalán nem látod ennek az egésznek értelmét?
Nekem nem az a bajom, hogy egy ilyen technikailag jónak tűnő megoldás jött létre, hogy ők megpróbálnak a lehető legtöbb mandátumot szerezni, hanem hogy ők ezt árulják politikaként. Hogyha ez az összeállás arról szól, hogy van egy nagyon jó baloldali program, vagy liberális, vagy konzervatív, én ezzel mind rendben lennék, tudnék hozzá viszonyulni, elmondanám, hogy kevesebb adókulcs kell, elmondanám, hogy több zöld felület kell, bármi, de tudnék hozzá viszonyulni. De ők azt mondják, hogy én ne várjak semmiért, mert ők összefogtak, és nem arról beszélnek, hogy ők mit akarnak, hanem hogy Orbán Viktor mit csinál rosszul. Én azt nem szeretem, amikor történik egy szimbolikus bejelentés, és utána azt mondják, hogy na, ezzel ki vagy fizetve, hogy felénk mondják, törűd szemet szád, most már akkor neki nincsen dolga, nekem az a dolgom, hogy behúzzam erre az X-et.
Zoli, mi lenne a dolguk? Mi lenne az ellenzék dolga? Ez valóban csak egy technikai kérdés. Uh-huh. Összeállnak, azt mondják, hogy akkor támogatjuk, hogy XY jelölt induljon itt meg itt, visszalépünk, hello.
Az lenne a dolguk, hogy elmondják.
Van ezen túl még bármi más, amit tenniük kellene? Vagy a magyar társadalom, mert nem is várja azt, hogy legyen.
Dehogy nem. Szerintem abszolút várja a magyar társadalom. A magyar társadalom azt szeretné tudni, és ezért nincs még az egekben a választási hajlandóság, hogyha van egy kormányváltás, akkor én hogyan fogok adózni? Mi lesz a pénzemmel? Azt szeretné tudni, hogyha legközelebb mentőt hívok, hány perc alatt ér ide, hogyha anyám kórházba kerül, akkor ott ki fogja gyógyítani és mennyiért, hogy a gyereke az embernek milyen iskolába fog járni, hogy lesz-e tandíj például. Igen, nem. Kinek, hogyan. Azt szeretné tudni, hogy akkor mit fogunk tenni a hétköznapokkal. Tudod, a Bögyőt szokta mondani, hogy nem olimpiát kell rendezni, hanem egy sima szerdát. Tényleg az a helyzet, hogy az ellenzék dolga az lenne, hogy azon túl, hogy lesz egy dicsőséges áprilisi éjszakájuk, ahol több parlamenti képviselői mandátumot szereznek, mint a Fidesz, mindaz, amire ez jó, a következő 4 év, az miről szólna, mit akarnak csinálni. És ezzel a közös alapnevű programmal pont az a bajom, hogy ez ilyen jó kívánsággyűjtemény. Tehát ebben semmi konkrétum nincs erről. Az ellenzék dolga ez lenne, elmondani, másfelől pedig előkészíteni. Tehát eljutni odáig, hogy mire tényleg van egy kormányváltás, azt mutatni, hogy ők ezt komolyan gondolják. Akkor már készen állnak. Árnyék kormánnyal, megfelelő programokkal, lebontva mindenhova, hogy és miként, letárgyalva. Tehát én egy térdelő rajtban készülődő ellenzéket szeretnék látni, nem pedig egy olyat, aki hátradőlt a székben szivarozva, hogy na, gyerekek, összefogtunk, akkor most már meg is volnánk. És az ő helyükben attól félnék leginkább, hogy meg lesz az előválasztás, meg lesz október 23-án a nagy ellenzéki hurrá, hogy akkor már rendben vagyunk, és aztán vége is az egésznek. Utána mit fognak csinálni? Mi lesz utána a mondás?
Nincsenek erre embereik, akik ezt elmondják nekik? Vagy pontosan tudják, hogy mit kellene tenniük? Mi itt a baj?
Van két probléma, és az egyik, hogy ennek az összeállásnak, ennek nagyon különböző szereplői vannak, és csak egy része a mondjuk így a hajlékonyabb momentumos, akivel még nem is történt annyi minden, hogy ellenkezzen. Ugye egyszerre próbálnak becsatornázni valakit, aki nemrég még tetőcsúszdás zsidókról beszélt, valakit, aki a berlini foglalt házakban ábrándozott arról, hogy akkor milyen alapjövedelmet kell osztani az embereknek, sok zárójelben az alapjövedelem nem baloldali program. Tehát a legkevésbé baloldali megközelítés az, hogy mindenkinek adjunk pénzt, aztán oldja meg az életet. Hogy egyfelől nagyon különböző embereket kellene összekombinálni, és ezért nem sikerül egy karcosabb programot összerakni, és hogyha nem egy markáns miniszterelnök előtt lesz, akkor ez még kevésbé fog megvalósulni. Az egyik gond az ez. A másik meg, hogy amikor bárki ilyesmi igényel lép fel, tanácsadóként, vagy akár szakpolitikusként is, akkor egy szóval párt karrierista, vagy minden párt karrierista része, az ezt veszélyként azonosítja és félreállítja. Most a Momentumból én meg tudnám dicsérni Kádár Barnabást, meg tudnám dicsérni a Mécs Janit, az egyik a tudomány területéről, a másik a közjog területéről olyan dolgokat hoz, ami méltó lenne az én idójaimhoz is, akár 20 évvel ezelőttről. De nem véletlen, hogy nem látod őket sehol.
Vannak még szakpolitikusok ebben a rendszerben?
Szerintem van maradéka ennek, bár ugye pont múltkor kérdeztem rá, hogy mondjanak egy ellenzéki gazdaságpolitikust. Miközben ugye a rendszerváltást a reform közgazdászok alapozták meg. Tele voltunk közgazdásszal a rendszerváltás idején, akik kifejezetten gondoltak valamit.
Na de hát most a jogászok korát éljük.
Már az sem. Tehát, hogy most már a kommunikációs skillek azok még sokkal fontosabbak, közösségi média és társai, mint a jogászkodás, hogy a jogászok korát érnénk, akkor tudnának rendesen kodifikálni egyik oldalon, és rendesen megírni bizonyos programokat.
Na de hát oldalon. Ebben a kormányban gyakorlatilag mindenki jogot végzett.
Igen, csak hogy ez a jogvégzettség, ez, szóval, ugye Gulyás Gergelyt szokták mindig fölnyalni, hogy ő azért egy nagyon jó kodifikátor, nagyon jó ügyvéd, borzalmas minőségű joganyagokat tudnak kitermelni, és az ő minisztériuma nem jár életet. Mondjuk Lázár János a tekintetben sokkal jobb volt. Beszélgetés elején tisztáztuk, hogy nem én fogom a jogászokat, hogy mondjam, minősíteni, tehát maximum a politikai oldalról tudom ezt minősíteni, hogy amit kitermelnek, az nem alkalmas arra, hogy a kiegyensúlyozott és minőség jogalkotás illúzióját keltse. De szakpolitikusokat leginkább csak a múltból örökölt az ellenzék. Tehát vannak még idősebb vagy idősnek tűnő szakpolitikusok, akik régen, még 2010 előtt valamelyik minisztériumban dolgoztak ezen azon. Most így majdnem megbántottam Hiller Istvánt, hogy bemondjam, mint idősebb politikus, de szegény ő csak tiszteletre méltóra idősödött, de igazából 57 éves, tehát hogy neki még van ezen a pályán sok. 15 évvel idősebb nálam, szóval nem mondhatnám azt, hogy ő már nagyon nyugdíjas. De hogy azért nincsenek szakpolitikusok, mert a szakpolitikusnak viszonyulnia kéne valahogy a kormány és az ellenzék politikájához. És ehhez képest a politikát letudják azzal, hogy bemondom azt a tévében este, amit megírt az újság reggel, tartok róla másnap felszólalás, sajtótájékoztatót, és akkor ezzel meg is volnánk. Tehát ez nem azt idézi, mint régen, amikor tényleg arról vita volt és valódi javaslatok, hogy mi legyen a költségvetésben, A Fidesznek nagyobb felelőssége van ebben, mert ő zárta ki ebből a megbeszélésből, vitából az ellenzéket.
2018. szeptember 15-én, tehát a választások után azt nyilatkoztat, hogy a hatalom leváltásának az esője a nullánál több, de a valószínűnél kevesebb. Hogy látod ezt most?
Hát ugye technikai értelemben ezzel az összeállással, ezzel az ellenzék megnövelt az esélyét annak, hogy több egyéni képviselői mandátumot szerezzen. Ma azt valószínűnek tartom, hogyha most lennének a választások, akkor a fideszes kétharmad az nem lenne meg. De tegyük hozzá, még a Fidesz nem csinált semmit. Úgy értem, hogy még nem kampányolt, hogy igazából. Matematikai értelemben nőtt a kormány leváltásának az esélye ahhoz képest, amikor az ellenzék darabokban és romokban volt. Másfelől meg, hogyha ennek a súlyát érzi Orbán Viktor, és szeretne még 4 évet magának, mert én ebben nem vagyok most biztos, de ez messzire visz, hogyha erről polemizálunk, de én azt gondolom, hogy Orbán Viktor fog azon gondolkodni, hogy akar-e ő még miniszterelnök lenni most 4 évet, és azt fogja mérlegre tenni, hogy fizikailag, mentálisan van-e benne még úgy. Nem csak ez a 4 év ciklus, hanem hogyha ezt ellenzékben tölti, akkor a rákövetkező 4-8 akármennyi kormányon.
De hát ne felejtsd, Szabad, azt mondta, hogy ha esetleg ez nem jön össze, ő még 20 évig itt lesz velünk.
Hát csak ugye, ha kiesel a hatalomból, nem mindegy, hogy mit viszel magaddal. Ő azért megtanulta azt 2006-ban, ott azért volt, az összödi beszél kiszivárgásáig volt 2-3 hónap, amikor egy bukott ember volt. Akkor neki vége volt a politikai karrierjének, ahol csak ilyenekkel tudott kimenekülni, hogy megbundázta az elnökválasztást, meg közölte a Fidesz elnökségével, hogy lehet vele szórakozni, de nála van a kasszakulcs. Mert ugye akkor még azt a Simicska barátja őrizte. És azért, hogyha itt lenne egy váltás, akkor el tud indulni egy lavina. Azt se gondolta senki, szerintem, hogy egy picit elengedi a Fidesz a 19-es önkormányzati választást, de átfordulnak olyan kerületek is, amit azért szívesebben tartottak volna, meg olyan városok is. Hogyha van egy kormányváltás 22-ben, akkor azért annak a kormány többségnek lesz a joga költségvetést írni, adókat kivetni, egy csomó mindent meghatározni, és ez akkor is tudja gyengíteni a Fideszt, hogyha nagyon sok mindent a közalapítványokkal, a sajtóval, azzal fölhalmoznak maguknak. Ezzel együtt is matematikailag nőtt a Fidesz leváltásának az esélye, de még nincsen kampány. Ugye 18-ban ott egyértelmű volt a helyzet, tönkreverték az ellenzéket. Jobban fogjuk ezt látni jövő tavasszal, amikor már az ellenzék is mindenkit fölvonultatott, a Fidesz is fölrobbantotta azokat a bombákat, Simon Gáborokat, egyebeket, akiket ilyenkor fölszokott, Pol Péter független legfőbb ügyésszel, és akkor meglátjuk, hogy mire van esély. Az egy nehezebb kérdés, hogy minek tud örülni az ember egy választási eredményt tekintve.
Te minek tudnál örülni? Minek örülnél?
Amíg nem látom, hogy mi az ellenzéki ajánlat, addig nem tudok nekik drukkolni. Tehát értelemszerűen a Fidesz kormányzásának a folytatása az igazából 2 érv van mellette. Az egyik az üzemszerűség, tehát hogy miközben egy csomó dologban borzalmasan rosszul kormányoznak, de valahogy elevickéltünk idáig. Az emberek egy jelentős része, még a legvidámabb barakból örökölt rutinok alapján is, meg megtapasztalva azt, hogy össze-vissza rángat minket a sors, ugye az, csak hogy tényleg összehelyes legyek, idézzünk Bibót is, tehát Bibó mondja azt, hogy a francia parasztnak 100 év alatt nem kellett az életön kihívásaival szembenéznie, amit a magyar az megtapasztal évente. Most valami tartalmi összefoglaló az idézetről, de így fest a dolog, tehát mi ezért szeretjük a biztonságot, hogy jó, nem annyira jó, Párizs ide jó lesz, Parize. A másik meg, hogy a Fidesz szerintem belátta a korlátait annak, hogy Magyarországon mennyire lehet jóléti államot, gondoskodó államot működtetni, és azt a szándékot, hogy ne hazudjunk erről többet és nagyobbat, mint ami, azt én tudom értékelni. Az egészségügyi reformtervek, ami nem is mint egy reformprogram jelenik meg, hanem ugye az uniós pénzek felhasználása kapcsán sikerült kidolgozni, azok nagyon hasonlítanak ám ahhoz, amit Molnár Lajos annak idején SZDSZ-es miniszterként szeretett volna. Tehát nem olyan valóságtól elrugaszkodott számítás az, hogy csináljunk egy olyan egészségügyet, ami nem hálapénztől fertőzött, nem finanszírozhatatlan, nem hazudik a világról, mármint az embereknek, hogy akkor most pontosan itt mi történhet veled, és mi nem, hanem legyünk ennél egy picit őszintébbek, és próbáljunk meg egy fenntarthatóbb rendszert csinálni. Ahogy egyébként én örülök annak, hogy nem hat kulcsos a személyi jövedelemadó, vagy hogy van kata, meg tudok már ilyen példát mondani. Ami nem a Fidesz mellett szóló direkt érv, hanem amellett szól, hogy az ellenzék mondjon már erről valamit.
Ha 22-ben itt lenne változás politikai szintéren, félnél a változástól? Azt mondtad, hogy az állandóságot azért nagyon szereti a magyar.
Hű, egyébként az, mondom, tehát tényleg látni kell ezt az ellenzéki ajánlatot, hogy ez miről szól. Tehát mondok egy példát. Sokkal kevésbé félnék egy Dobrev Klára vezette kormánytól, mint egy Jakab Péter vezette kormánytól.
Miért?
Én nem látom magam előtt, hogy amikor egy cizellált működtetői kérdés fölmerül a kormányülésen, akkor az alapvetően TikTokra optimalizált Jakab Péter ennek a differenciáltságát belátja. Annak a fickónak a politikai szocializáció úgy néz ki, hogy mondjál még durvábbat, mondjál még keményebbet, de a szó legbulvárosabb értelmében, bohóckodjál, és akkor majd jön a siker. Soha nem volt még olyan, hogy ő valami bonyolult politikai kérdést megoldott volna, kitalált volna, elővezetett volna. Legutóbb végignéztem azt a beszédet, amiben fölemelte ezt a szurkolói sálat. Semmi nem volt benne. Végig azt kérdezgette, hogy jó, akkor hogyan szólítsam magát? Szólítsam talán így? Szólítsam talán úgy? Ez nem egy országgyűlési képviselői munka. És még kevésbé látom, hogy miniszterelnökként valamilyen rejtett skilleket előkapna magából. Sokkal kevésbé félnék egy olyan kormánytól, amit az a Dobrev Klára vezet, aki mégiscsak egy cégbirodalmat el tudott irányítani, mégiscsak van neki európai uniós politikai tapasztalata, sőt azt megelőzően a magyar politikában is hosszan volt. Nem ugyanazt gondoljuk a világról. Tehát, hogy valószínűleg ő egészen más csinálna a közteherviseléssel, egy csomó mindennel, mint amit én jónak tartok. De olyan miniszterelnök az létezik, mint amilyen ő. Olyan, mint Jakab Péter, az, ha van is, akkor az általában nem tesz jót az adott országnak.
Karácsony Gergelyt inkább el tudnád képzelni Jakab helyett?
Hát nézd, valószínűleg biztonságosabb, mint Jakab, mert nem ő maga akarna kormányozni. De nekem ebben van egy sztorim, szóval az említett SZDSZ-ben úgy nézett ki, hogy én voltam a kedd és a Gergő a csütörtök, vagy fordítva, tehát hogy azért ez még... Ugye ezt... Vicces, akkor nem volt belőle botrány, hogy a Medien vezető kutatója SZDSZ tanácsadó, mindegy. De hogy... Szóval, hogy ugye...
Jobban voltatok egyébként?
Nem igazán voltunk mi kontaktban, tehát azért én ott mondom, én egy kisfiú voltam, annyi, hogy az ilyen kommunikációs skilljeim akkor is látszottak, és azért rám bíznák az egyik napot rá, meg a másikat. De hát ő a nagy csapatban volt benne, én meg csak küldözgettem a dolgaimat. Tehát, hogy nem akarnám összemérni sem a szakmai tudásomat, sem az aktuális karrierállapotomat vele, és hát ő azóta is nagyon sokat emelkedett a tekintetben. Van még majdnem egy év addig, hogy ő miniszterelnök legyen, hogyha kormányváltás van. Na de odáig valakinek ezt a várost vezetni kéne. Ki a főpolgármester? Tehát amikor jövök az ötös buszon, és dugó van, és nem megy a légkondi, és egy csomó dolgot tudok mondani, ami mégiscsak a fővárossal összefüggésben, BKV-val, hasonlókkal összefüggésben működik, hogy akkor ki van ennek a tetején? Mert ugye vagy az van, hogy a másodállásban főpolgármester, és miniszterelnök jelölti előválasztást, aztán meg ha megnyeri, akkor a kampányt fog csinálni, vagy ezek szerint miniszterelnök jelöltnek lenni egy olyan délutáni, meg esti elfoglaltság, ami mellett ő teljes erővel tud koncentrálni arra, hogy egy koronavírustól hallukló várost azt vezessen. Tehát azt látom, hogy Jakab Péter fölrakott egy TikTok videót, amint éppen kátyúz Stummer Jánossal. Nem megy neki, meg fehérinkben van, meg béna az egész, de hogy ő megy és ott kiabál a megafonnal. Dobrev Klára tolja a lakossági fórumokat, Horn Gyula legjobb tanítványaként. Még Márki-Zay Péterről is látom, hogy mit csinál most éppen Puzsér Roberttel. A Gergő az még úgy nagyon nincsen, nem?
Most, mint tőzsgyökeres tompai néplelket kérdezlek arról, hogy szerinted bántó-e a kampányban a vidékizés, és az, hogy a vidéki emberek szavazatvásárlásainak a szimbóluma az gyakorlatilag a krumpliosztás lett. Mit gondolsz erről?
Hű, ezek a nagyon rossz sztereotípiák, hogy vidéken ezek a pödrött bajszú emberek ülnek egész nap és nézik a köztévét. Azt nem tudnak a világról semmit. És ugyanebben a mondatban szokták az is elmondani, hogy a köztévét nem nézi senki. Mégis elköltünk rá 100 milliárdot. Ez nem így van. Ahogy a krumpliosztással sem így van. Tehát, hogy az, hogy a különböző anyagi helyzetű embereknek, akiknek a szavazatát meg akarják szerezni, különböző értékű baksist próbálnak adni, az a politikában létezik. Teszem hozzá, én ugye Budapesten élek most már jó ideje, én Budapest belső kerületeiben is szoktam látni élelmiszerosztást. Tehát, hogy maximum nem ingyen adják, hanem ilyen nagyon vicces áron adják, de az ugyanúgy élelmiszerosztás. De hogy az emberek alapvetően, ugye két dolog. Egy, Ha a szavazatát valaki áruba bocsátja, akár egy zsák krumpliért is, az azt jelenti, hogy nem tettük számára érthetővé, hogy mit ér az ő szavazata valójában. Nem magyaráztuk el neki, és nem is védtük meg például a polgármestertől, aki elrendeli a kis településen, hogy nem tudom, láncszavazást legyen, vagy fotózza le, vagy akár odaáll mellé. Ugye nem muszáj bemenni a fülkébe, ki lehet anélkül is tölteni. Ezeket az embereket nem védjük meg, a pártok tesznek rájuk, sokszor nincs is delegált, vagy az nem mer szólni, aki ott legyen a szavazó körben, és ezt jelezze. Másfelől meg, és ez a talán legfontosabb záró gondolatom ehhez, nem lehet lebaszni a szavazót, és aztán a szavazatát kérni. Nem lehet azt mondani, hogy te ocsmány, bunkó, ostoba vidéki barom, hogy eladod a szavazatot egy krumpliért, na, szavaz rám. Nem fog. Akivel elkezdek üvölteni, hogy te nyomorult, repet sarkú, ilyen-olyan nő, az nem fog velem lefeküdni. Itt is erről van szó.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket.